két oldala van ennek, a kínálat és a kereslet. Nyilván fontos az, hogy egy város minél inkább biztosítson lehetőségeket arra, hogy az emberek válasszák ezeket a módokat, tehát legyen megbízható, sűrű, gyors, kényelmes tömegközlekedés, és jó kerékpáros kapcsolatok, amikkel az ember biztonságban érzi magát, színvonalas, jó kapcsolatokat nyújt. Nagyon fontos a keresleti része is, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy valójában olyan várost kapunk, amilyet tervezünk. Ha olyan városokat engedünk, hogy létrejöjjenek, és ez való tervezés, ha engedjük, hogy olyan városrészek épüljenek, olyan városrészek alakuljanak ki, ahol az emberek azért a mindennapjaikat csak autóval tudják élni, mert nincs kisbolt gyalogtávon, mert nincs patika gyalogtávon belül, mert még az iskolát se lehet elérni másképp, mint autóval, akkor azt kapjuk, amit csináltunk, akkor kapunk olyan családokat és háztartásokat, ahol akár két autó is van, és a vége az, hogy a város dugóban fulladozik, és nincsenek jó minőségű közterek, nincsenek emberek az utcán, amitől egy város élő és biztonságos, és a végén elkezd egy ilyen embertelen várossá átalakulni a városunk. Ez nem fenyegeti szerintem Marosvásárhelyet jelenleg, de hogy érdemes látni, hogy nagyon távoli példát mondok, minél többen gyalogolnak nők, annál inkább érezzük magunkat biztonságban, a szubjektív biztonság érzetünket befolyásolja azt, hogy hány nőt látunk az utcán, mert ahol nők biztonságban érzik magukat, és el vannak, és jól érzik magukat, akkor mi is úgy érezzük, hogy ez egy biztonság, amit hogy akkor mindenki úgy érzi, ők nők is, férfiak is, gyerekek is, idősek is, hogy akkor ez egy biztonságos hely, ez egy agyonkutatott téma környezetpszichológiában. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az, hogy egy város mennyire jó hely, mennyire vibrál, mennyire fejlődik, mennyire vonz egyetemistákat más városokból, az nagyon múlik azon, hogy milyenek a közterei, milyen az élet, mennyire vannak emberek az utcán, és ahhoz pedig az kell, hogy nem mindenhol autóval kelljen mennünk. Ugye korszerű urbanisztika ezt egy 15 perces város logikának hívja, ami azt jelenti, hogy akkor jó egy város, hogyha a lakóhelyünktől 15 perc sétán belül találunk minden alapszolgáltatást, iskolát, bölcsödét, óvodát, patikát, pékséget, konditermet, sportolási lehetőséget, élelmiszerboltot és így tovább. Munkahelyet nyilván nem kell, mert az emberek már mindenfelé munkát végeznek, az nem realitás, de hogyha ez az alap megvan, akkor valójában már nekünk csak a munkába járáshoz kellhet autó, és ott pedig azért az egyszeri napi ingázásnál inkább valószínű, hogy a tömegközlekedés ezt meg tudja oldani, vagy tud ebben segíteni, ha jól van megszervezve. Tehát egy autómentes város felé így lehet elindulni. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy mikor a közlekedési problémák megoldását keresünk, fontos, hogy a közlekedésre is figyeljünk, hogy milyen sűrűek a buszok, hogy van-e buszsáv, hogy jó a vasút, hogy van-e bicikliút, de lépjünk ki a közlekedésről való beszédből, és kezdjünk el mindig azon is gondolkodni, hogy a város, amit építünk, amit engedünk, hogy fejlődjön, az autózásra épül vagy sem.
Hogyan lehet akkor tömegközlekedésre kiépíteni egy várost, vagy mikor jön el az a pont egy város életében, amikor már nem elég, hogy csak autóbusz legyen, hanem szükség van akár trolibuszra, akár villamosra, vagy akár metróra. Metró Romániában is csak a fővárosban, Bukarestben van, illetve most próbálják elkezdeni az építkezést Kolozsváron.
Én nem is annyira a módoknál ragadnék le, persze azt gondolom, hogy akár egy marosvásárhelyi méretű város az már bőven alkalmas arra, hogy jó minőségű, akár villamos tramtrain, tehát hogy kombinált vasúti és villamos, vagy végképp trolibusz hálózata legyen, hát mondjuk megnézzük Szeged városát, nagyjából hasonló méretben, akkor azért ott ezek mindegyike megvan, metró nincs, az nem is lesz szerintem egy hamar, de az nem is az a város méret, ahol az szükséges. De szerintem ami a legfontosabb az az, hogy valójában a közösségi közlekedést egy ilyen megbízható, jól működő, kiszámítható közszolgáltatási színvonalon működteti egy város, ahol én tudhatom azt, hogyha kimaradok este inni egyet a barátaimmal, elmegyek egy színházi előadásra, utána is hazatok menni még, mert van szolgáltatás. Ha nem kell az életemet a buszhoz igazítanom, mert nem az van, hogy van egy busz délután 4-kor, meg egy este 6-kor, hanem ha 5-kor végzek, akkor is haza tudok menni. És nyilván nem elvárás az, hogy mindenhol 5 percenként járjanak a buszok, meg nem is reális, de azért az városi kontextusban legyen egy legalább 20 percenkénti szolgáltatás a legtöbb relációban, azt nem kell az, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy a szabadságuk korlátozva van az autózáshoz képest. És akkor ezután jön be az, hogy hol van ehhez annyi utas, hol van egy annyi ember, hogy akár ehhez már busz helyett kelljen kötött pálya is. Most nyilván a kötött pályának még van egy plusz hatása, hogy egy villamos vonal az egy város szervező erő. Ez valahol az emberi pszichológiában jön egyébként, hogy egyszerűen a sínt az, hogy le tudjuk követni, hogy ez a városba hol megy, ez egy fix útvonal, az nem megy jobbra-balra, mint a busz, meg lehet jegyezni, hogy hol van a vonal, hogy az eleve egy ilyen nagy kapacitású, halkan suhanó közlekedési mód, ez alkalmat teremt arra, hogy a város hozzá fejlődjön, ha úgy tetszik. Tehát egy busz miatt már ritkán kezdünk el mondjuk új lakóterületeket építeni, mert jó a busz közlekedés, azt mondani, hogy akkor ide fókuszálunk több fejlesztést, akkor itt gyalogosabb vezeteket csinálunk, egy villamos erre már alkalmas. Franciaországban nagyrészt felszámolták a városi villamosokat az 50-es, 60-as években, és most pedig gombamód szaporodnak az ilyen méretű 100 000-es városokban is a villamosvonalak, de egy ideiglenesen kitiltják az autókat a belvárosokból, gyalogosabb vezeteket hoznak létre, az agglomerációval bejövő forgalomnak P+R parkolókat építenek. Tehát a villamos nem önmagában egy közlekedési mód, hanem egyfajta olyan reform szimbólum, ahol azt mondják, hogy a villamos az, ami miatt teljes város közlekedését nulláról újra szabják. Erre rengeteg példa van francia közepes és kisvárosokban az elmúlt 10-15 évből.
Lépjünk ki a városból, hogyan lehet átnevelni az embereket, megváltoztatni a mentalitásokat azzal kapcsolatban, hogy hosszabb utakra is használják a tömegközlekedést. Gondolom, hogy ennek azért nem tesz jót, hogy folyamatosan azt halljuk, mind Magyarországon, mind Romániában, hogy a vonatok nem a pontosságukról és nem a jó körülményeikről híresek.
Mindenképpen valóban arra van szükség, hogy a vasút megbízható is jó legyen. Én mélyen meg vagyok abban győződve, hogy vonaton eltölteni az időt egy hosszabb úton az ezerszer jobb élmény, hasznosabb, jobb, mint vezetni akár autópályán, akár sűrű főutakon. Ha megnézzük mondjuk Ausztriát, azért a belföldi forgalomban mondjuk Bécs és Salzburg vagy Bécs és Linz között a vasútnak abszolút domináns szerepe van, meg 230-al megy szakaszosan, és másút is legalább 160-nal. Jó minőségű, kényelmes vonatok vannak, ahol jó székek vannak, be lehet dugni, tölteni, nagyjából pontos. Tehát ez működik. Az emberek ezt maguktól választják, nem nevelés kérdése, hanem szolgáltatásé. Én azt gondolom, hogy ezt a célt kéne kitűznünk. Magyarországon vannak adottságaink, amik erre alkalmasra tesznek minket, mert egyébként még a MÁV mai állapotában is az a helyzet, hogy a legtöbb megyeszékhelyre egyébként időben majdnem versenyképes a vasút. Mert azért vannak 160-as pályák, meg városközpontból megy városközpontból, míg Budapestről autóval kijut az ember, az azért sok idő tud lenni. Tehát egyébként relatíva a magyar költségvetés állapotához képest relatíve kevés pénzből lehetne ezt csodává tenni. Tehát egy új Intercity flottát venni, amivel mindegyik vonat olyan színvonalú, mint mondjuk az osztrák Intercity, az olyan 300-400 milliárd forint. Sok pénz persze, de hát egy autópályára elmegy ennyi, amiből épül rengeteg. Vagy elérni azt, hogy a fővonalainkon stabil 160 legyen. Egy csomó helyen ennek megvannak azért az alapjai. Nem olyan mértékű átépítés kell, mint mondjuk néhány román fővonalon, ahol villamosítás, egyvágány, villamos 80-as spályasebesség, hanem azért Magyarországon sok pálya van, ami megépül, csak éppen azért nem működik a 160, mert még ezt nem üzemelték be, azt nem üzemelték be a biztonsági rendszerekből, még itt rossz a pálya, egy kicsit ott rossz a pálya, de hát valójában, ha elszánná magát a politika, ezt meg lehetne csinálni. És én azt gondolom, hogy ez kellene legyen a cél Romániában is, hogy minél több nagyváros között legyen 160-as jó minőségű intercity forgalom. Hiszen a magyar vasúti közlekedésben én sokat kritizálom és sokat szídom, de érteteszem és szeretetből teszem, és ilyenkor azért az értékeit is ismerjük el. Én arra nagyon büszke vagyok, magam is sokat dolgoztam érte, hogy azért a legtöbb magyar intercity óránként jár egész nap. Reggeltől estig, még amikor államtitkár voltam, akkor hosszabbítottuk meg az üzemidőt, hogy most már a legtöbb városba este 8 után is haza lehet jutni, tehát éjfél körül érkeznek be az utolsó vonatok, és reggeltől estig óránként van vonat Pécsre, Szegedre, Miskolcra, Nyíregyházára, Debrecenbe, Balaton felé, Győrbe, Szombathelyre, Budapestről. Azért ez nagyon más, mint a román intercity közlekedés jelenleg, amennyire én azt ismerem. Tehát szerintem itt nyilván az is kérdés, hogy az állam mennyire képes ezt tényleg egy kiszámítható tömegközlekedésként megszervezni. Azért Magyarországon belül a MÁV minden problémája mellett is igaz az, hogy az ember elmegy egy munkanapra, mondjuk egy olyan konferenciára, mint most ezt beszélni, valamelyik vidéki városba Budapestről, akkor nem kell azon gondolkodnia, hogy akkor most 3-kor vagy 4-kor végezés, mikor megy haza, melyik vonattal, hanem óránként biztos lesz egy vonat. Ez ad egy olyan megbízhatóságot, ami tényleg az autót képes már helyettesíteni.
Szó volt tényezőkről, amelyek kellenek ahhoz, hogy az emberek inkább a tömegközlekedést válasszák, mint a saját autójukat, mint az egyéni közlekedést, de mi lehet az a fordulópont, vagy mikor jöhet el, nyilván kristálygömb nincs nálunk, amikor azt mondják, hogy jó, akkor nem autóval, hanem valamilyen tömegközlekedéssel fogok utazni, mind a városban, mind a városon kívül.
Idő és pénz, ezen a kettő múlik. Kényelem is fontos, de az inkább egy ilyen alapbelépő szint. Tehát, ha olyan zsúfolt a tömegközlekedés, vagy nem biztonságos, mert mondjuk azt érezzük, hogy kirabolhatnak minket, vagy ilyesmi, akkor nyilván az a belépő szint, akkor lehet lassabb és drágább, akkor is autózni fognak. De ha a tömegközlekedés alapjaiban rendben van, tehát nem olyan zsúfolt, mint egy heringes doboz, és az alapvető higiéniai biztonsági szintje megvan, akkor utána idő és pénz dönt. És a kettő közül valamelyiknek legalább jobbnak kell lenni, de azért az a jó, hogyha mindkettő jobb. Mit értek ez alatt? Tehát, hogyha a parkolási díjak egyre drágábbak, autózni emiatt egyre drágább, viszont a tömegközlekedés és megfizethető áron van, az egy fontos szempont, ami eldöntheti egy ponton, hogy valaki vált. És az idő, nyilván, hogyha a tömegközlekedés sokkal lassabb, mert át kell szállni, várni kell, ritkán jár, nem biztos, hogy haza tudok menni, mert mondjuk nincsen este is sűrű közlekedés haza, akkor pedig ez végképp igaz. Valójában ezek valamilyen módon ilyen balanszban vannak. Tehát ha a tömegközlekedés sokkal gyorsabb, akkor még drágább is lehet, és használják, mert az embereknek az ideje pénzt ér, tudjuk jól. Most nem sok példa van, például a nagysebességű vasút ilyen, hogy ahol nagysebességű vasút van, csak sokszor már drágább, mint autózni, de hát mivel nyerek vele 2-3 órát, még így is megveszem, mert az időm pénzbe kerül. Nyilván ez azért a városi közlekedésben ritkán van így. Pedig fordítva lehet az olcsóbb, de hogyha sokkal lassabb, akkor viszont ugyanaz igaz, hogy az időm pénzt ér, tehát hogy önmagában azért, mert olcsóbb a busz, én nem fogom a buszt használni, hogyha sokkal több időm elvész vele. Tehát a kettőnek együtt kell működnie, ezen múlik. Ez a lényeg. És itt jön be például a parkolás, hogyha nincs parkolóhely, ahol megyek, hanem nekem köröznöm kell, parkolóhelyet kell keresnem. Ez nehézkes, akkor az beleszámít az időmbe. Legyen egy Google-ba beírom, és gyorsabb oda jutni autóval, de ha nincs parkolóhely, akkor nem fog autózni, mert nem találok parkolóját. Tehát itt ezen az előadáson is arról beszéltem, hogy parkolás például ez egy nagyon fontos indikátor annak, hogy mennyi autó van. Ha túlkínálat van parkolásból, hogyha nagyon könnyű parkolni, hogyha építünk mindenhol még garázsokat, meg minden egyebet, azt hiszük, hogy jobbá tesszük a városunkat, miközben valójában nem, mert minden egyes parkolóhely meg fog telni, és az autós kínálatot szép lassan, tehát a kereslet fölzárkozik a kínálathoz, és a végén több autót kapunk a saját városunkba. Tehát ilyen szempontból is kell ezt nézni, ha sok az autó, akkor nem mindig kiszolgálni kell, és még közúti kapacitást vagy még parkolóhelyet építeni, mert még több autó lesz a végén, hanem épp ellenkezőleg jó tömegközlekedést csinálni, ami időben versenyképes.
És ha épül még garázs vagy emeletes garázs, de közben az útszélén megszűnnek a parkolóhelyek, akkor az nem egy jó kompromisszum?
Szerintem politikailag ez egy reális kompromisszum, és ilyet van értelme csinálni. Tehát, hogyha egy város azt mondja, hogy épít egy 400 férőhelyes garást, de cserébe egy gyalogos övezetet hoz létre, és megszünteti a felszínen, és lesznek teraszok, több zöld felület, több árnyék, kényelmesebb lesz a város, vonzóbb lesz emiatt az egész városközpont, és megszüntet emiatt 400 parkolóhelyet a felszínen, amennyit épített a föld alatt, az egy reális dolog. Azt mondja, hogy ott hagyjuk a felszínen a parkolóhelyeket, és még mellé építünk még garást a belvárosba, annak annyi lesz az eredmény, hogy több autó jön be a belvárosba, és a végén élhetetlenebb lesz az egész belvárosunk.